Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Domokos Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat, és Önt is.
A mostani beszélgetést felvételről hallják hallgatóink, és beszélgetésünket kedd délután rögzítjük, nem sokkal éppen azt követően, hogy az országgyűlésnek benyújtotta a kormány a jövő évi költségvetési javaslatot. Számvevőszéki szemszögből vagy szempontból vizsgálva, milyennek látja ezt a költségvetést, a 2020-as költségvetést? Ugye, ha jól tudom, akkor éppen tegnap már ülésezett a költségvetési tanács, hogy véleményezze a költségvetési javaslatot. A testületnek természetesen Ön is tagja, tehát nyilván már egy álláspont azért itt is megfogalmazódott és körvonalazódott.
Talán érdemes egy picit tágabbról kezdeni, hiszen nagyon sokan nem feltétlenül tudják, hogy a számvevőszék az egy tanácsadója is a Magyar Országgyűlésnek, és nem csak ellenőre, nem csak a pártokat ellen, nem csak az önkormányzatokat, hanem bizony nekünk 2011 óta egy nagyon komoly többletfelelősséget helyezett az országgyűlés a feladataink közé, hiszen valóban, ahogy elhangzott, a költségvetési tanács, amely egyrészt az alkotmányos adósságszabály, tehát hogy egyre kiszámíthatóbb, egyre versenyképesebb ország legyen az állami szektor, annak egy döntési helyzetű, elemzői kötelmekkel véleményalkotása van felruházva, és ezen belül az elnökének pedig hivatalból köteles megjelenni a költségvetési tanács véleményében az a számvevőszéki közpénzügyi szemszög, amelyet tapasztalatunk, és valóban mi már a múlt héten megkaptuk a költségvetés előzetes tervezetét, ahol a törvény szerint a kormánynak adunk tanácsot először, ez történt meg hétfőn, amit utána, ahogy elhangzott, valóban most már a kormány megfontolta és benyújtotta éppen egy pár órákkal ezelőtt a nyilvánosság számára.
Ugye ez azért is érdekes, hogy a számvevőszék véleménye, vagy a számvevőszék szempontja egy költségvetéssel kapcsolatban, mert ön is utalta arra egy lapinterjúban, hogy azért a költségvetés számai mégis egy politikai döntést tükröznek, tehát azt, hogy milyen célra, milyen szervezet, mennyi forrást kap a központi költségvetésből, az mégiscsak egy politikai döntés. Mi lehet akkor a számvevőszéki szempont, vagy a számvevőszéki szemszög?
A számvevőszék a parlament és a kormányzatnak a döntéseit, ha politikai természetű is, természetesen véleményezi, de nem a politikai relevanciája szempontjából, vagy a jósága szempontjából, hanem a törvényeknek való megfelelés, illetve a visszamérés, amit a törvény is előír, hogy hatástanulmányok vannak-e, hogy az célszerű-e az a pénz arra a területre, ha elkölti, akkor megvannak-e az elszámoltathatóság feltételei. Tehát azok az alkotmányban 2012. januárjában rögzített közpénzügyi szempontok, és egyébként az ÁSZ-törvényben és egyéb számviteli elszámolási törvényekben, amelyeknek meg kell felelni már a tervezés pillanatában a költségvetésnek, és a hallgatókat ne adjuk kétségek között, ez a költségvetési tervezet egy jó költségvetési tervezet. Tehát ez egyrészt biztosítja a stabilitást, a kiszámíthatóságot, most már évek óta, hogy nyáron elfogadja az országgyűlés, ez önmagában egy stabilizáló tényező, ez ma is igaz. A számait tekintve meg soha ennyire kedvező az elmúlt 7 évben, amióta én a költségvetési tanács tagja vagyok, még nem volt, hogy már 1%-os hiányt tervezett a kormányzat, amiben egy nagy arányú 1%-os tartalék van, tehát ténylegesen, amit elszándékozik költeni célzalal, az nullás költségvetés, és ez azt kell mondani, egy egészséges állapotot vett föl, hiszen ha a közgazdaságtan szerinti három nagy jövedelem tulajdonos megnézzük, hogy nemzetgazdaságban ki van, akkor a kormányzat most stabilizáló tényezőként a pénzpiacon se nem pénzfelvevő, se nem pedig megtakarító pozíciót vett föl, ezt tartja a tankönyvek, hogy alapvetően ez egy ideális állapot. sőt, van, aki szerint ilyenkor megtakarítania kellene, de a magyar sajátosságot tudjuk, hogy nagyon komoly adósságtörlesztő pozíció van, 1000 milliárdos kamat és adósságtörlesztést végez a kormányzat, vagy az az állam, és a két másik szereplővel is érdemes foglalkozni most már, amiről ugyan a költségvetési tanács nem mond véleményt, de ne felejtjük, ott a lakosság, amiről én most személyesen is megszólaltam az elmúlt napokban, hiszen ne felejtjük, azért minden költségvetés végül is az itt élő emberek érdekében történik, és hogyha a három jövedelem tulajdonosban a lakosságot nézzük, akkor az tartja a standardek, a szakmai hüvelykúj szabály, hogy az állampolgároknak mindig megtakarítási pozícióban kell lenni. Tehát minél inkább erős egy ország állampolgárnak a megtakarítási képessége, és nem csak nagyságban, hanem szerkezetében is minél több ember tud akár például 3 havi megtakarítást félretenni, annál kevésbé sérülékeny. Tehát egy válságállóságot, amikor beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy a költségvetés alapvetően makro számaiban már válságálló, a nagy tartalékok.
A háztartásoknak is érdemes lenne.
A háztartásoknak legalább annyira fontos. És a harmadik szereplő csak röviden, hogy a vállalati szektornak pedig lehet hitelfelvevői pozícióban, tehát ő fejlesztésekre, hatékonyságjavításra pedig helyes, az nem egészségtelen, ha jó célokra több hitelt vesz föl, mint amennyit ő maga egyébként megtakarítani tud.
Majd szeretném, hogyha részletesebben is beszélnénk a lakosságra vonatkozó felvetésről vagy elképzelésekről, de most még visszatérve a költségvetésre, hogy említette a tervezhetőséget és a kiszámíthatóságot. Ugye most június első napjait írjuk, és ahogy a házelnök mondta is a parlamentben, július közepén meg is lesz a végszavazása 2020-as tervek szerint.
Igen, ezt elküldték nekünk, és mi
meg lesz a meg lesz a végszavazás, tehát tulajdonképpen azért, hogyha a kiszámíthatóságról és tervezhetőségről beszélünk, akkor most 2019 nyarán tulajdonképpen modellezni kell szinte folyamatokat. A jövő év 2020 végéig nincsenek ebben, vagy nem lehetnek ebben kockázatok, hiszen azért nagyon változó a világgazdasági környezet.
Ez így van, de lássuk be, hogy korábban még fél évet se tudtak tervezni, a előde, akár még 11 előtti időszakot is nézünk. Tehát igazából én azt vallom, mint közgazdász, és a költségvetési tanácsban...
Bocsássa meg, aztán voltak viszont két éves költségvetések, ami viszont még nagyobb intervallumot fogott.
Lehet akár 5 évest is csinálni. Nagyon fontos, hogy olyan feltételrendszer kell kívülről, és olyan feltételrendszer kell belülről, amelyik ezt tudja kezelni. A belsőre talán szeretnék hangsúlyt helyezni, hiszen ez volt az az újdonság, amit a költségvetési tanács ajánlott a kormányzatnak, és talán ez az év az első, amikor igazán nagyméretű tartalékot képezett. Tehát minél inkább bizonytalan tényezők vannak akár a tervezésben, akár pedig a külső feltételekben, akkor fontos, hogy megfelelő pénzügyi tartalékkal bírjon. Minél bizonytalanabb helyzetben megyek, ha úgy teszik, annál erősebb felszerelés tartalékot kell vinni. Ha én tudom, hogy elmegyek egy sivatagban, ahol 2 napig nem lesz biztos, hogy víz, akkor biztos, hogy legalább 3 napi víz fogok magammal vinni, mert nem tudhatom, hogy például odaérek-e a következő vízforrásig. Körülbelül így kell fölfogni a költségvetést is, hogy minél inkább egy bizonytalanságot látok, egyébként tegyem zárójelbe, ha egy nagy strukturális átalakítást hajt végre egy pénzügyi szereplő, ugyanez a kérdés, hiszen nagyon nehezen tervezhetők a folyamatok. Például a társadalommal, a érintett dolgozókkal, azok a megállapodások még ezután fognak születni, a bérmegállapodások, a új fejlesztések. Tehát egy rakás dolog nem automatikusan megbecsülhető, ezért a becslési hibával arányos tartalék képzés a megoldásra, és innestől kezdve tulajdonképpen lehet hosszabb távon. Mi azért mondjuk, hogy 1,5 év az egy stabilitást ad, mert azt láttuk, hogy akkor az adózók is föl tudnak készülni, hiszen ne feledjük, adótörvények is alapvetően elfogadásra kerülnek, hogy az adók csökkennek, megszűnnek, vagy újak esetleg netán születnek, vagy a kulcsok csökkennek, most látjuk, ezek a kedvező folyamatok vannak, talán az adófizetők felől, így jobban fel tud készülni az adózó állampolgár, de az adóhivatal is, hogy például a nem adó befizetésben kockázatos területeket már beazonosítsa, és ezáltal egy jogkövetőbb magatartást legyen. De ugyanígy a befektetés, egy beruházásba gondol, de család is, például ha egy autót akar venni, jobban fel tudja mérni, hogy mennyi pénze van, hogy fog alakulni, ne talán háztartási költségvetést csinál maga, és ezáltal egy tervezhetőbb legyen. És ezt egyébként a versenyképességi elemzések és mutatók is mutatják. Minél inkább az aktív állam egy stabilizáló tényezőt tud adni, egy ne talán fejlesztéseket tud stratégiai területeken, kutatásfejlesztés, infrastruktúrába ígérni, megvalósítani, annál jobban tud az üzleti szféra versenyképes, rácsatlakozó válaszokat adni, és a lakosság is sokkal stabilabban tud meglepetések nélküli, de tartalékokkal a meglepetéseket kezelni való módon egy, mondjuk így, azért nem a pénzért élünk, hanem azért egy jó életszínvonalért. Tehát a pénz a helyére kerül, és jobban tudunk az élet minőségével foglalkozni. Erre nyílik lehetőség azáltal, hogy hosszabb idő van.
Az említett bizonytalansági tényezők vagy kockázatok és a tartalékolás vagy tartalékképzés olyan módon is egymásra hat vagy szorosan összefügg, hogyha több a kockázati tényező vagy önök például, hiszen azért a számvevőszéknek talán a legfőbb feladata felmérni vagy feltérképezni a kockázatokat. Tehát, hogy ha több a kockázati tényező, akkor nagyobb mértékű tartalékolás szükséges mindenképpen, illetve azért talán azt is nézzük meg, hogy most a következő másfél évben, vagy a következő évi költségvetés végéig mik azok a kockázati tényezők, amire például az állami számvevőszék felhívná a figyelmet?
Öt ilyen kockázatot azonosítottunk be, amelyhez még a kormányzat benyújtott törvénytervezete adhatott nekünk választ, tehát egyre még azt kell mondani, hogy az előzetesre tudok reagálni, hiszen majd várhatóan 15-e tájáig kell a számvevőszéknek ezeket a kockázatokat a tervezés szabályosságára véleményt mondani, tehát ez kicsit még korai lenne.
Igen. És nyilván... ráadásul utána kezdődik az általános vita, majd a részletes vita.
De amit már az előzetes tervek alapján láttunk, az nagyon fontos, hogy a tavalyi évben, az idei évre még inkább az Európai Uniós források megszerzése, lefolyása, az, hogy milyen ütemben az előlegeket, amit a magyar állam ad, az Európai Uniós források hogy érkeznek. Láttuk tavaly decemberben zúdult be a rengeteg pénz. Mi mondtuk, hogy be fog jönni, de azért mindenki izgult, hogy most ténylegesen a hiány hogy fog alakulni, hiszen az egy kockázat volt. Méghozzá gyakorlatilag 1000 milliárdos nagyságrendű kockázat volt. Úgy látjuk, hogy tehát 20-ra ez visszább jön, és helyette olyan kockázat jelenik meg, mint például az adóváltozásokból adódó, mi mindig azt látjuk, hogy akkor azért az akármennyire van hatástanulmány, amikor egy megszüntetnek adókat, adókulcsok csökkennek, az mindig ad egy bizonyos.
Most ugye a gazdaságvételmi akcióterv részeként azért
most
több
elég komoly
adó is megszűnik, egyszerűsödnek, és adókulcsok is csökkennek.
Csak egyet mondjak, például, ami talán a vállalkozófélet jobban érdekli, a társasági nyerességadó decemberi feltöltése, az például ki fog esni, el fog egy fél évvel később tolódni.
Nyilván a kedvező a vállalkozásoknak, de az államháztartás szempontjából
a jövő évi, hogy egész pontos legyek, a jövő évi költségvetésben, tehát az első évben ez gondot fog okozni. Vagy az áfa csökkentés, ugye mindig azt mondják, hogy ettől fehéredik a gazdaság. Én még ezt nem tapasztaltam sohasem, de az árak biztos, hogy nem csökkennek ettől. Látjuk, megint újabb területek vannak ilyen célba véve. Nyilvánvaló, hogy ez inkább az adott ágazat feltőkésedését, illetve a bérfizet esetlegesen a bérversenybe való lehetőségét teremti meg. Tehát nyilván ilyen hatások is lesznek. Ennek még mi nem láttuk minden kalkulációját, tehát ez pont, én azt mondom, hogy várjuk meg, hogy mit fogunk mondani a 15. táján, amikor a hivatalos véleményünk lesz. Látjuk a nagy beruházásoknak a kockázatát, hogy azon az áron, abban az időben, olyan lefutással el tud-e készülni az állami beruházások. De lássam, egyébként a magánberuházáson is ugyanilyen kockázat van, csak annak más, hol jelenik meg aki kifizeti az árát. Látszanak olyan kockázatok, amelyet mi korábban a pénzmaradvány körül láttunk, az megint egy kicsit szakmai terminus. Ugye látszik, hogy évről évre több pénz van, ami ténylegesen nem kerül felhasználásra, és az adott évben, hanem következő évekre áthúzódik. Na most itt egy új szabály alakult ki, ennek a lefutását még nem látjuk, de mi azt becsüljük, hogy ez csökkenti a kockázatokat. Tehát összességében azt kell mondanom, hogy csökkenő kockázatokat érzékelünk a költségvetésbe, viszont a miért kellett, és miért mondtuk azt, hogy az országvédelmi alap tartalék, ahogy megháromszorozódott, az miért jó? Mert viszont azok a prognózisok, amelyet a nagy modellező cégek, az OECD, az Európai Unió, a nagy magán prognózis készítő cégek előrejeleznek, ez egy általános világgazdasági lassulásról beszélnek. Plusz a Brexit hatás, plusz az amerikai vámok.
De tulajdonképpen körüli... ezt lebegtették már 2-3 évvel ezelőtt, és aztán nem jött be ez.
Nem jött be, de nem lehet azt mondani, hogy ezek nem reális kockázatok. És ezt én úgy látom, a kormányzat nagyon komolyan vette, tehát ezért én azt tudom mondani, hogy az ország ezzel a költségvetéssel, ami 2020-ra készül, úgymond a makrogazdasági fő számai az egy stabilak. Egy alapvető kockázatot hoztunk be pluszba, mert kérdezte, hogy mennyi, nem olyan sok számolatlan kockázat van. Egyébként még az annyit teszek hozzá, hogy az ASZ ezt ki fogja számolni, és 15-ére meg fogja mondani, hogy mennyi pozitív és negatív kockázat van a költségvetésben, mint hogy minden évben egy külön melléklete. Mondhatom, ez a csúcs teljes terméke az ÁSZ elemzésének évek óta, hogy megmutatjuk az országgyűlési képviselőknek, hogy ezeken a területeken forint milliárdra bontva...
Hát ott milyen, számsorokban ott van minden.
Van, nem olyan sok egyébként, ez a 5-8 közötti, tehát hogy kérdez, hogy hány darab, 5-8 darab, 10-nél nem szokott több lenni az egyes előirányzatokban, ahol kockázat van, és ezt próbáljuk mi mind plusz, mind mínuszba hozni, és ki is számoljuk, hogy végeredményeképpen mennyi, hiszen ekkor tudjuk megmondani a tartalék, hogy van összhangba ezzel. Na most a probléma még egyetlen egy eleme, hogy miután a makrokockázatok rendben vannak, de ha azt a forgatókönyvet feltételezzük, hogy egy pénzügyi típusú 2008-as válság lesz, ami azért 10 évente valamilyen mértékű mindig is van a világgazdaságban, és azért most már 9 éve nem volt ilyen, akkor annak a természetét most azt vizsgáljuk, az jellemzően egy várakozásokon alapuló pszichés válság lesz. Magyarul egy-két napon belül egy ilyen fake news-ok, ilyen negatív hírek össze fognak játszani a lassulási adatokkal, és hirtelen a tőzsdei és a értékpapírok piacokon történhet meg egy váratlan fordulat, amelynek eredményeképpen a legnagyobb kockázat, hogy befagynak az államkötvények eladása, így történt 2008-ban is, és így egy likviditási kiszáradás történhet meg.
És erre fel lehet készülni? Igen, pusztán tartalékolással? Akár?
Így van, és ezért a számbevőszék fölvetette, a költségvetési tanács egyetértett annyiban velünk, hogy ezt a számbevőszék dolgozza ki, de most ez nincs benne a véleményében. Az ÁSZ-nak a nyilvánosságra hozott elemzése viszont erre rámutat, és mi azt mondjuk, hogy ahogy a lakosságnak is azt mondjuk, hogy egy 3 hónapnyi kiszáradásra föl kell készülni, hogyha mondjuk az üzleti szféra nem fektet be az országba, a napi kötvényforgalom leragad, a lakosság szerintünk nem fog lefagyni, tehát olyan jó termékek vannak, ami láthatóan a kormányzat most is kijött, ezek a kötvények vonzóak lesznek, de az úgynevezett intézményi befektetői oldal olyan szenárióját, ha elfogadjuk, hogy esetlegesen ez a kiszáradás megtörténhet, akkor egy nagyobb pénzügyi cash állománynak kell lennie, amelyben a nyugdíjak, a bérek, a folyókiadások nem kerülnek veszélybe, és ezáltal a kormányzatnak van egy, és a parlamentnek egy mozgástere, legalább egy 3 hónapnyi, amivel be tud avatkozni, hogy a hosszabb távú negatív hatásokat kezelje. Mi most ez az extra tulajdonképpen a korábbi évekhez, amit fölhívjuk, ezt előző években is volt ilyen veszély, de ezt eddig a makrokockázatok nagyobbaknak ítélte mindenki. Most megteheti az ország, ha úgy tetszik, hogy olyan tartalékokat képez, amelyekben az ilyen váratlan, egyébként indokolatlan, de amikor tömegpszichózisa van, akkor nem mi leszünk a 200-as ország tömbben a legsérülékenyebb, aki 2 hét után fölteszi a kezét, mert nem tudja fizetni a kötelezettségeit. Én úgy gondolom, a kormányzat ebben egyébként erősített, most megnéztük az elmúlt hetek, hónapok adatait, sokkal jobban áll. Ennek a további fenntartása, erősítésének a körülményeit, ezt elemezzük, tehát ez még olyanról beszéltem, ami nem zárult le, de érzékeljük, hogy ezt mind a lakosságnak, mind pedig az államnak ezen a fronton, ha erősödik, akkor lesz igazán nem csak válságálló, hanem ez a úgynevezett pénzügyi sok esemény, ami azért 10 évente előfordulhat a világban, erre való felkészülés lehet az, ami egy igazán biztonságot jelentő költségvetési környezetet teremt, mind a készvérre számára, ami egyébként a vállalati szférának hoz a legkedvezőbb oldalt, hiszen ekkor lesz abban a helyzetben, hogy nem szakítja vele tovább a dolgokat, hiszen a válság első jele az, hogy a vállalatok nem beruháznak. Uh-huh. Tehát ők visszaveszik a dolgaikat. És itt nagyon fontos lesz, hogy a lakosság és az állam be tud-e itt egyensúlyozó szereplőként lépni ebben az egész ciklikusságba. Ez egy összetett folyamat, nem bonyolítanám tovább. A lényeg az, hogy ha nincs pénz, akkor biztos, hogy akármilyen jó, egészséges a gazdaság, akkor az egy negatív folyamatot fog sugalni, és sérülékenységét, hát így mondjam, a spekulánsokat bevonza az ország olyat, amit talán nem érdemelnénk már meg.
Ha már kockázatokról és bizonytalansági tényezőkről beszéltünk, az jutott az eszembe, vagy azon gondolkoztam, és nézzel nekem, hogyha talán laikus lesz ez a kérdés, de az, hogy igencsak imponáló számokat produkál a magyar gazdaság, ugye az első negyedében 5,3%-kal bővült a GDP, és ezzel uniós szinten is az élre kerültünk, szóval ez nem ad, vagy nem adhat eleve valamiféle védettséget különböző lehetséges kockázatokkal és bizonytalansági tényezőkkel szemben?
Hát de ne feledjük, hogy az európai többi ország is ezt csinálja. Tehát ők is a nulla körüli költségvetést, és ugyanezt a folyamatot követik, és amikor sérülés van, akkor
a legsérülékenyebbet keresik. Most persze az első negyedéves adatról beszélünk, de azért az elemzők azt mondják, hogy egész évre vonatkozóan is 4%, vagy inkább 4% feletti lehet a GDP növekedés. És ugye a közgazdasági elméletek szerint tehát ebből akár 1%-nyi erre a tartalékképzésre is visszaforgatható.
Ez
jelenthet egyfajta védettséget.
Ez védettséget jelent, ez egy a hosszabb távú válságjelenségeket jól kezelő, és pénzügyileg pedig egy stabilizációs tényező. Tehát ez mindenféleképpen egy jó költségvetés és egy jó szituáció. De mert ne felejtjük, hogy tele van az ország olyan megoldásokkal, amit 30-40 év alatt a válságkezelésre találtak ki. Mondok egy példát, talán úgy érthetőbb lesz. Nem véletlenül például a kórházak, és vannak olyan állami intézmények, amelyek nem fizetnek időbe számlát. Mi azt gondoljuk, hogy egy jól teljesítő ország költségvetése nem engedheti meg magának azt, hogy valamelyik alrendszere, amely közvetlenül a központi költségvetés felel, nem fizet határidőre, mert ez gyengíti a hitelességet. Tehát azért is lép fel a zász az ellen, nem lehet megengedni, egyébként törvény sem engedi, hogy olyan kötelezettségek szülessenek, amelyet aztán nem fizet ki az állam szereplője. Ezért a központi államnak fel kell lépni ez ellen, nagyon gyorsan rendezni kell ezeket a kérdéseket, és hogy belül majd milyen vita van, hogy elég a pénz, meg annak kell-e, meg másnak kell-e, az majd a költségvetésen belül, ha úgy tetszik, az állam belügye. De a szállítókat nem lehet meg a hitelezőket ilyen helyzetbe hozni. Ráadásul
ez ugye ez tovább gyűrűzik utána.
Ráadásul felára van, ne feledjük, tehát ezek azért nem banki kamatokra adják a többlet kinem fizetést, tehát ez törvénytelen is, hogy ilyen összegyűljön. Ráadásul gazdaságilag semmi nem indokolja, hogy a magyar állam úgymond ilyen kényszerhitelező helyzetbe hozza a beszállítóit. Ráadásul ennek egy jó része, vagy a fele legalább magyar kis- és középvállalkozó, azoknak tovább gyűrűző hatása, amire utalt. Tehát ez egy rossz jelenség. Na ennek ugyanegy ilyen elleme, hogy a likviditásban bőségesebbnek kell lenni, mert még a a nehéz időkre is kell, hogy legyen pénz. Nem egyik napról a másikra, nem egyik hónapról a másikra kell élni, sem a költségvetésnek, sem a családoknak, hanem megnyílt a lehetőség, hogy közép, sőt, én azt mondom, egy új szinten, tehát most arra nincs időm, a hosszabb távú tervek és a hosszabb távú finanszírozásra kell helyezni a súlyt. Demográfia, családok ügye, infrastruktúrák fejlesztése, ezek viszont nem is egy, meg másfél éves időtávú kérdések, hanem 5-10-20 évnyi kérdések, és itt a mai pénzügyi gazdasági helyzet megteremtette a lehetőséget, hogy egy hosszabb távú fenntarthatósággal kezdjünk el beszélgetni. Ez egy új jelenség, ehhez hozzá kell szoknunk. Nagyon sokszor reflexek jönnek még a korábbi szűkösség, hiánygazdálkodásból. Ma azt kell mondani, egy stabil, egyensúlyi gazdálkodási és fenntartható növekedési nézőpontot kell fölvenni a közgazdasági elemzőknek, a közgazdasági gazdaságpolitikai döntéshozóknak. Az ÁSZ erre hívja fel a figyelmet.
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a vendégünk ma itt az Arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.